Ez a 99. vers, ami következik. Ez nem azt jelenti, hogy nem olvastam el, csak nem tudtam, hogy hányos a szám. Tanár úr, kérem, én készültem. Gyésse bávé amsité haja prahogjána, kanista bávé ápanáté bakta abimána. Még egyszer, mert azt nem is mondta, jó? Gyésse bávé amsité haja prahogjána, kanista bávé ápanáté bakta abimána. Szavankéti fordítás. Gyésse bávé.
Gyésse bávé.
Azzal az érzéssel, hogy feljebb való.
Azzal az érzéssel.
Amsité.
Amsité.
Minden inkarnáció eredeti forrásában.
Minden inkarnáció eredeti forrásában.
Haja.
Haja.
Van.
Van.
Prabhugyána.
Prabhugyána.
Az a tudás, hogy ő az Úr.
Az a tudás, hogy ő az Úr.
Kanista bhávé.
Kanista bhávé.
Az alárendeltség felfogásában.
Az alárendeltség felfogásában.
Ápanáté.
Ápanáté.
Magában.
Magában.
Bakta abimána.
Bakta abimána.
Az a felfogás, hogy ő bakta.
Az a felfogás, hogy ő bakta.
Srila Prabhupád fordítása. Amikor minden inkarnáció forrása a mesternek tekinti magát, akkor egy felsőbbrendű, akkor egy feljebb való érzelmeit töltik el, amikor pedig baktának, akkor az alárendelt érzései kerítik hatalmukba. Ismételjük együtt. Amikor minden inkarnáció forrása,
amikor minden inkarnáció forrása
a mesternek tekinti magát,
a mesternek tekinti magát,
akkor egy feljebb való érzelmeit töltik el.
Amikor pedig baktának,
akkor egy alárendelt érzései kerítik hatalmukba. Srila Prabhupád magyarázata. Egy adott dolog töredékét résznek hívják, az pedig, amelyből a töredék levált, egésznek nevezik. Ezért az egész magában foglalja a töredéket, vagyis a részt is. Az Úr az egész, és a bakta a rész vagy töredék rész. Ilyen a kapcsolat az Úr és baktája között. A bakták között is bizonyos rangsor áll fent, az szerint, hogy kiket érzékelnek emelkedettebbnek, illetve kevésbé fejlettnek. Az emelkedett szinten álló baktát Prabhunak nevezik, a kevésbé fejlettet pedig baktának. A legfelsőbb egész Krishna, míg Baladéva és Vishnu inkarnációk mind az ő töredékei. Az Úr Krishna ezért tudatában van felsőbbrendű helyzetének, a Vishnu inkarnációi pedig tudják, hogy, hogy a bakták helyzetében vannak. Elrontottam. Mert ebből tárgyunk tartott leckét, Balarámban most elnéztem, bocsánatot kérek. Csak átismételtük a tárgynapi leckét, akkor aki esetleg nem volt itt, most akkor tudott tájékozódni erről. Ám a mai vers így szól. Krishné samatá hajté bada bakta pada, átma hajté Krishnéra bakta haja prémász pada. Baktának lenni magasabb rendű helyzet, mint egyenlőnek lenni az Úr Krisnával, mert a bakták kedvesebbek az Úr Krisnának, mint saját maga. Ez már ismerősebb volt. Most nem. Igen. Akkor ezt is azért ismételjük el együtt, jó? Baktának lenni magasabb rendű helyzet,
baktának lenni magasabb rendű helyzet,
mint egyenlőnek lenni az Úr Krisnával,
egyenlőnek lenni az Úr Krisnával,
mert a bakták kedvesebbek az Úr Krisnának, mint saját maga.
A bakták kedvesek az Úr Krisnának, mint saját maga.
És akkor Srila Prabhupád magyarázata. Az Istenség legfelsőbb személyiségével való egység elképzelése alacsonyabb rendű az Úr örök szolgálatának felfogásával, mivel az Úr Krisna jobban szereti a baktákat, mint saját magát. A Srimad Bhagavatamban 9.4.68 az Úr egyértelműen kijelenti. Szádavó ridajam majam, szádonam ridajam taham, madanyattén a dzsánanti, náham tébjó, manágabi. A bakták az én szívem, és én a baktám szív, és én vagyok a baktáim szíve. Rajtam kívül senki más nem ismernek, sajtuk kívül ugyanúgy én sem ismerek senki mást. Ilyen bensőséges kapcsolat áll fenn az Úr és baktái között. Dzsánasira Prabhupád ki, dzsánasira. Ó, ma gyánati mirem lesz, jár, gyánam dzsánasarákaján. Csakshuru miritam jena, sasna shivula Namo Vishnu Padaya, Krishna Prestaya, Bhutale Shimate, Bhakti Vedanta, Swamiti Namine, Namaste Sarasvate Devi, Gauravani, Pracharine, Nirvishesha, Shunyavani, Paschatire, Shatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shirasani, Gauravakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Van csak attól, van csak itt álszintünk, de jól csak a patikában. Most kérek itt a fennakadásokért, hogy összekevertem véletlen így a verset. Amikor hát készültem, vagy átgondoltam, hogy miről fogok beszélni, igazából még annak előtte, amikor még csak elolvastam a verset és a magyarázatot, akkor nekem föltűnt egy mondat, így szöget ütött a fejembe, és hát így tudatalatt elkezdtem benne kételkedni. És aztán hát nyilvánvalóan, mint törekvő baktaként, akkor az ember intelligenciával persze tudja, hogy a Szentírás szavaival és Srila Prabhupádnak a kijelentésében sosem szabad kételkedni. És akkor így tovább gondoltam a dolgot, hogy honnan eredt ez a kétség. És akkor úgy egész jól sikerült legyőznöm magammal ezt a kétséget, úgyhogy legalább egy egyéni sikert elértem ezzel. Hogy ezt miért mondtam el? Mert szeretném ezt a kétséget megosztani veletek, hát ha nektek nem merült fel, és hát néha jó, hogy akkor egyet több kétségetek lesz, vagy nem. Hanem azért, hogy így közösen átgondolhatnánk ezt a benne felmerült kétséget, és akkor azáltal, hogy majd végül legyőzzük, azt akkor még jobban megerősödik a hitünk Srila Prabhupádba, és legalább egy picit gondolkoztunk is ilyen sásztrikus témákról. Felolvastam azt a mondatot, amelyek kapcsolatban a kétségen felmerült, így szól. Az Istenség legfelsőbb személyiségével való egység elképzelése alacsonyabb rendű az Úr örök szolgálatának felfogásával, mivel az Úr Krisna jobban szereti a baktákat, mint saját magát. Felolvasom még egyszer. Az Istenség legfelsőbb személyiségével való egység elképzelése alacsonyabb rendű az Úr örök szolgálatának felfogásával, indoklás, mivel az Úr Krisna jobban szereti a baktákat, mint saját magát. Ki az, akiben ez valamit úgy elindított, vagy valami, mi jutott eszébe a baktáknak?
Hát, hogy jobb dolga van a baktáknak, mint Krisnának.
Igen, igen, ez minden. Hát erről szól az egész fejezet, hogy Advait Acharya, aki az Úr, meg a vers is, akkor úgy dönt, hogy inkább Krisna helyett, akkor a bakta szerepében. Igen, ez jogos, igen.
Másrészt meg akkor két dolog is jutott eszembe, hogy egyrészt akkor a Mayavád filozófia, az egy nagyon alacsony rendű.
Igen, igen.
Meg a Brahma megvalósításon is, ez csak egy ilyen.
Igen, igen, igen. Igen, ez abszolút benne van, és azért is mondja Srila Prabhupád, hogy végül nem mondja, de igen, hát ez nyilvánvalóan ez a mondat, ez utal arra, hogy a Mayavád filozófia az milyen alacsony rendű, tehát valójában azzal veszi föl a kesztyűt, ez is igaz. Más dolog? Csendben?
Érdekes, hogy Krishna szempontjából nézi. Felolvasnám még egyszer?
Igen, ugye ez, a második rész, igen, az itt a kulcs nekem. Mivel az Úr Krishna jobban, igen, pont ráérezték, már az én elmémre, mivel az Úr Krishna jobban szereti a baktákat, mint saját magát. Tehát azért.
Igen.
Na és ebből neked mi jön ki?
Meg egy picit így elismeri ezt a Mayavád, tehát hogy az is egy megvalósítás, hogy az Úr Krishna szintjén lenni, nekem ez így furcsa volt, amikor
elsőre.
Nem így szoktunk erről beszélni, és akkor így...
Aha.
Érted ezt?
Fejtsd ki azért még egy mondat erejét?
Prabhupád nem így szokott beszélni a Mayavád megvalósításról, hanem mint illúzió, meg aparád, az meg csak azért, mert hogy Krishna jobban szereti
Igen. Nekem is ez a kulcs. Nekem is ez a kulcs. Tehát nekem, ami először, bevallom töredelmesen, hogy a baktáknak eszembe jutott, amikor olvastam, az, hogy ez nem egy logikus érvelés. Nekem is. És általában, amikor Srila Prabhupád, ugye érvel a Mayavád filozófia ellen, mint ahogy ebben benne van egyébként ebben a kijelentésben a Mayavád filozófia cáfolata, akkor logikai érveket szokott hozni, sásztrikus érveket, úgy sok oldalról megközelíti, de így első hallásra ez, hogy azért alacsonyabb rendű az Istenség legfelsőbb személyisége való egység elképzelése, tehát a májavát, hogy a lélek egy a legfelsőbb úrral, ez azért alacsonyabb rendű elképzelés, az indoklás, mert az Úr Krisna jobban szereti a baktáit, mint saját magát. De látszólag ez azért nem logikus érvelés, mert tartalmaz egy rejtett premisszát. A premissza kifejezés az hát többféle módon is fordítható, vagy magyarázható. Az egyik az az, hogy alapfeltételezés, vagy kiinduló pont. Én most ezt találtam az idegen szavak kéziszótárban, de megnézem még egyszer. Tehát a premissza alapinformáció, vagy kiinduló pont. Neked van egy másik? Előfeltételezés. Igen, az is igaz, mert premissza, vagy előtte. De itt az egyik, hogy kiinduló pont. És hát ennek a mondatnak van egy ilyen premissza, egy ilyen kiinduló ponta, de erről később beszélünk, csak hogy megértsük magát ezt a mondjuk ismeretelméleti, vagy ilyen érvelés technikai elvet, akkor csak ezt szeretném érzékeltetni, hogy ezt a premissza dolgot, mert itt ezt próbálom majd így logikusan levezetni, de ahhoz fontos, hogy a bakták értsék, hogy mit értünk így premissza alatt, vagy így rejtett premissza alatt. Ezt Ákssi Gopál Prabhutól tanultuk a Bhakti Főiskolán, ezt a példát, hogy valaki mondjuk tesz egy kijelentést, hogy ma este le fog menni a nap. Mondjuk ez egy kijelentés. És akkor megkérdezhetnénk, hogy hát azt láthatjuk, hogyha úgy filozófiailag belemegyünk, logikailag, hogy ebben a kijelentésben van egy rejtett premissza. És mi ez a rejtett premissza? Az, hogy hát le fog menni, hát nem tudjuk, hogy le fog-e menni a nap, valakit megkérdezünk, hogy akkor mivel indoklod azt, hogy a nap le fog menni. És akkor azt mondaná ez az illető, hogy hát azzal indoklom, hogy eddig mindig lement a nap. Még nem történt olyan a múltban, hogy egyszer nem ment volna le a nap, hanem eddig mióta a világ, mióta az emberiség kutatja a természet jelenségét, a nap minden nap, de még amikor nem kutatta, akkor is a nap minden nap lement. Ugye a nap végén. Azért volt a nap végén. Lehet, hogy Svédországban ez nem így van, de mondjuk ezen az égőben legalábbis igen. Na most akkor ebben az érvelésben van egy rejtett premissza, méghozzá az, hogy hát a múltban mindig lement, ezért most is le fog menni, akkor ebben az a rejtett premissza, hogy a jövő az olyan lesz, mint a múlt volt. Ez érthető? Mert a múltban mindig lement, ebből én arra következhetek, hogy ma is le fog menni, ebben az a rejtett premissza, az egy ilyen mögöttes kiinduló pont van, ilyen alap kiinduló pont, hogy hát a dolgok a jövőben éppen úgy lesznek, ahogy a múltban voltak. Jó, de akkor, hogyha logikailag nézzük, akkor annak az illetőnek, aki ezzel érvel, alá kell támasztani ezt a rejtett premisszát is, mert ha ez a rejtett premissza nem igaz, akkor maga a kiinduló, akkor maga a következtetése sem igaz, vagy legalábbis további indoklásra szorul. És akkor vegyük ezt a rejtett premisszát, tehát az a premisszánk, hogy a jövő az éppen olyan lesz, mint a múlt. Hát akkor ezt hogyan támasztjuk alá? Hát úgy, hogy a múltban mindig úgy volt a jövő, ahogyan a múlt volt. Érted? Tehát, hogy eddig mindig úgy volt a jövő, ahogy előtte a múlt volt, tehát akkor ebből arra következhetek, hogy akkor a jövő is olyan lesz, mint a múlt. De ez ugyanaz a premissza, mert akkor megint benne van az, hogy igen. És miért gondolod, hogy a jövő az olyan lesz, mint a múlt volt? És akkor megint ugyanoda érkeztünk. És ezt a premisszát nem tudjuk, ez egy ilyen körkörös érvelés, ezt úgy hívják, hogy azzal támasztok alá valamit, a saját kijelentésemet. Tehát teszek egy kijelentést, és magával a kijelentéssel támasztom alá a saját kijelentésemet, ami nem egy logikus érvelés. Tehát, hogyha filozófiailag, így logikailag nagyon szigorúan veszük, akkor valójában a jövőre nézve semmilyen prognózist, vagy ilyen előfeltételezést, vagy kijelentést nem tudunk tenni, mert hogyha ezt megtennénk, akkor azt a premisszát alkalmaznánk ezzel, hogy a jövő az olyan lesz, mint a múlt volt, mert csak a múltról van tapasztalatunk, a jövőről nincsen. Tehát ahhoz, hogy én mondjak valamit a jövőre nézve, el kell fogadnom azt az elképzelést, hogy olyan lesz a jövő, mint a múlt volt, de hát ezt nem tudom igazolni, hogy olyan lesz, csak saját magával, ami meg nem logikus. Ez érthető volt valamennyire? Lehet, hogy picit belegabajodtam, de azért talán, hogy átment premissza. És akkor ebben a kijelentésben mi a premissza? Hát az, hogy, A kiinduló pont, ahogy a Chandragupta Prabhu mondta, az Krishna kell, hogy legyen. Mert azt mondja, hogy azért nem igaz a Májavád filozófia, aki egyébként opponál a Krishna tudat filozófiájába, és nem fogadja el Krishnát, mint a kiinduló pont. Azért nem igaz ez a filozófia, mert az Úr Krishna, ő kérem szépen jobban szereti a baktáit, mint saját magát, tehát, hogyha valaki saját, valaki Krishnával egyenlőnek tekinti magát, és azonosítja magát Krishnával, akkor nem fog annyi örömet okozni Krishnának, aki amúgy a kiinduló pont, mint hogyha a baktája lenne. Na jó, de hát most éppen azt akarom cáfolni, hogyha a Májavádika vitatkozunk, mert a Májavádik, ez majdnem belém átérni. Hogy a Májavádik, ők pontosan azt állítják, hogy nem Krishna a kiinduló pont, hanem Krishna és a lélek az igazából egy. Ugye mi egyek vagyunk, mi Isvara helyzetben vagyunk. És akkor, ha ezt cáfolni akarjuk, akkor nem cáfolhatjuk ezt úgy, hogy már eleve feltesszük, hogy amellett Krishna a kiinduló pont. És Srila Prabhupád itt, ha szigorúan veszik, akkor ezt csinálja, azt mondja, hogy mivel Krishna jobban szereti a baktákat, mint saját magát, ezért Krishna baktájának lenni magasabb rendű, mint Májavádinak lenni, vagyis egyé válni Krishnával. Értitek? Tehát itt. De hogy miért indok? És akkor nekem ez volt a kétségem, hogy kérem szépen, egy rejtett premisszet tartalmaz, nem logikus az érvelés. Aztán persze nyilvánvalóan nem kezdtem volna vitatkozni vele, mert hát nyilván hogy úgy gondolom, hogy én gondolom rosszul, és nem Srila Prabhupád, de benne volt az elmémben ez. És akkor egy picit tovább gondoltam ezt a kétségemet, és eszembe jutott Vekerdi Józsefnek és egy Hopkins nevű indológusnak a vitája. Ki ismeri ezt a vitát? Gergő Prabhu ismeri. Elvileg a többi bakta hallgatónak is ismerjük. Kéne? De szerintem lehet, hogy ismerik is, majd amikor mondom, akkor eszükbe fog jutni. Az történt, hogy volt, vagy lehet, hogy még talán most is van, egy Vekerdi József nevű indológus professzor, még van, még él. Remélem hallgatja ezt a Leckit. Nem valószínű, hogy de jót tenne neki pedig, nem azért, mert itt tartunk. Na és akkor Vekerdi József úr írt egy cikket az Élet és Tudományban, ez valamikor a 90-es években lehetett. Srila Prabhupád, az volt a cím, hogy ő isteni kegyelme, és a meghamisított Bhagavad Gita? Újraírt Bhagavad Gita? Valami nagyon rossz Bhagavad Gita. Igen, az volt a címe, hogy ő isteni kegyelme, és az átdolgozott Bhagavad Gita. És azzal vádolja Srila Prabhupádot egy jó másfél, hát egy másfél oldalon keresztül ebben a művében, hogy ő átdolgozta a Bhagavad Gita-t, és hogy a saját elképzelései alapján megalapozatlan módon fordítja a verseket, és visz hozzá magyarázatot. Tehát ezzel vádolta a mi Srila Prabhupádunkat. Most hát amikor ez megjelent, akkor a bakták szerencsére észrevették, és voltak annyira tapra esettek, hogy nem hagyták annyiba a dolgot, hanem elküldték ezt a cikket egy bizonyos csak ő sokkal többet itt válaszol, mint amennyit a Vekerdi. Thomas J. Hopkins nevű úriembernek, aki a Franklin and Marshall College vallástudományi tanszékén tanít az Egyesült Államokban, Pennsylvaniában. Egy nemzetközileg elismert indológus professzor, egyáltalán nem bakta. Annyiból bakta csupán, hogy ő ismerte személyesen Srila Prabhupádot, és nagyon jól ismeri Srila Prabhupádnak a könyveit. Egy ilyen bakták, barátja a baktáknak igazából, és Srila Prabhupádnak egy nagy tisztelője. És amúgy a Gaudiya Vaishnava tradíciónak és általában a Védantának egy komoly ismerője, szakembere. És akkor hát ő ugye készhez kapta a Vekerdi féle cáfolatot, és akkor pontról pontra minden egyeset. Ugye Vekerdi azt jelenti, kiragad ilyen verseket a Srila Prabhupádnak a Bhagavad Gita-jából, általában csak a versek felét egyébként, és akkor közli a fordítást, és belemegy az általa talán tökéletesnek tartott szanszkrit tudásával, hogy így akkor ez miért nem jó ez a fordítás. És akkor hát a Hopkins úr az meg azt csinálja, hogy csak pontról pontra egyenként mind szanszkrit nyelvi alapon, tehát mind a szanszkrit tudását adva vetve, mind pedig a Vaishnava és a Vaishnava szemléletmód alapon álló más hindu tradícióknak a elképzeléseink, vagy pedig hát magyarázatai alapján pontról pontra megcáfolja ennek a Vekerdiónak minden egyes érvét. Nagyon megalázó lehetett ezt olvasni a Vekerdinek, mert tényleg hát annyira megalapozott, hogy sajnos nincs idő belemenni, én nagyon javaslom a baktáknak, bárkinek szívesen átküldöm, ilyen nektár ez a, ez a cáfolat. Tehát lényeg az, hogy, elmagyarázza, hogy, Vekerdi, hogy és hát egyrészt, hogy téved, másrészt meg, hogy csaló. Tehát még az is bebizonyít, hogy igazából rossz szándékkal, nem csak hogy tudás hiányában, hanem még csaló érvekkel is támadja Schiller Prabhupádnak a makulátlan magyarázatát. És az egyik fő érvem Hopkinsnak így az egyik ilyen csaló érvvel kapcsolatban, itt azt mondja, hogy Schiller Prabhupád kikerekíti a fordítást, csak így hozzáfűz, és így mellé tesz ilyen lényből kapott dolgokat. És akkor elmagyarázza először, hogy miért tökéletes Schiller Prabhupádnak a fordítása. Hoz más Vaisnava tradícióból vett példákat, biztos Ramana Mucsácsáriát, más Ácsáriát, a Siddhasztramira hivatkozik, aki szintén pontosan ugyanígy magyarázza és interpretálja azt a kifejezést. És akkor aztán, hogy egy ilyen kegyelem döfést adjon Vekerdinek, akkor azt mondja, hogy úgy tűnik, hogy Vekerdi nincs tisztában azzal, hogy a hindu fordító és kommentátor egy kommentátor hagyományon belül dolgozik úgy, hogy közben utal mások állításaira. Tehát, hogy amikor valaki hiteles módon interpretál a Vaisnava tradícióban, de itt meg azt mondja, a hindu tradícióban egy szentírást, akkor ő nyíltan egy kommentátori hagyományhoz csatlakozik. Nem azt mondja, nem olyan mondjuk szemtelen, hogy csak elolvassa a verset, és a saját szanszkrit tudását landavetve próbálja lefordítani, és akkor szó szerint megnézi a, hogy hívják a mi szanszkrit szótárnakat ezt a... A Monier William szótárnak beüt, és akkor megnézi, hogy mik a jelentést tartanak, és akkor kitotózza, hogy melyik a legjobb, hanem azt csinálja, hogy megnézi, hogy abban a tradícióban, abban a kommentátori tradícióban, amelyben ő dolgozik, hogy itt a Hopkins mondja, az őt megelőző ácsárják, az őt megelőző szaktekintélyek milyen módon fordították és interpretálták az adott kijelentést, vagy az adott verset, milyen magyarázatot fűztek hozzá, és mivel ő elkötelezett ennek a kommentátori tradíciónak a láncolatához, ezért ő az alapján magyarázza, és az alapján interpretálja az adott kijelentést. Na most, ezt Hopkins érti, mert ő ért ugye a keleti tradícióhoz és a védikus tradíciónak a működéséhez, szemben Vekerdi valaki nem. És akkor ezt hozza föl Schiller Prabhupád, hát nem kellett megvédeni Schiller Prabhupádot, akkor inkább Vekerdinek a cáfolatára, hogy Schiller Prabhupád, amikor úgy tűnik a laikusok számára, mintha nem logikusan vagy a szövegben nem közvetlenül benne levő jelentés tartalmat tesz bele a fordításba vagy a magyarázatába, akkor ez nem egy önjelölt módon, vagy egy önkényes módon teszi, hanem egy tradícióhoz hűen, míg hogyha egyébként meg Vekerdi is egy tradícióhoz hűen próbálta, csak az a tradíció az ugye már nem hiteles, mert semmi megalapozottsága nincsen, az a tradíció az csak annyi, hogy valaki próbál megtanulni szanszkritot, és kívülről a kulturális háttér és a szellemi alapok teljes hiányában próbál nagyon felszínes módon valamilyen véleményt alkotni, ami szintén egy tradíció, ami szintén egy szubjektív, vagy legalábbis egy szellemi premisszáktól hemzsegő, vagy elkötelezettségtől hemzsegő megközelítés. Ám bátor, ez nem része a védikus tradíciónak, tehát ne várjuk el, hogy akkor ezt tekintsék, vagy ne várják el tőlünk, hogy mi ezt tekintsük hitelesnek. És itt ugyanez a gondolatmenet adekvált, amikor itt ezt a mondatot nézzük, mert Schiller Prabhupád, amikor írja a magyarázatot, akkor nyíltan egy kommentátori hagyományhoz csatlakozik, vagy annak a szemléletmódját követi, és ennek a kommentátori, vagyis ugye a Bhakti Vedanta, ugye a védikus filozófiának az odaadó megközelítését veszi alapul, amelynek a nyílt premisszája, nem rejtett premisszája az, hogy Krishna az eredeti istenség személyisége, az abszolút igazság, és mindent hozzá kell mérni. Nem lehet, hogy valamit nem Krisnához viszonyítunk. És akkor, amikor ő a májavádi filozófiát cáfolja ezzel az érvel, hogy mivel Krisnának kevesebb örömet okoz a vele való egyéválás, mint az ő odaadó szolgálata, akkor ezzel csak hűséges ahhoz a szellemi tradícióhoz, amit képvisel, és hűséges ahhoz a filozófiai ponthoz, hogy mindent Krisnához kell viszonyítani. És miért kell mindent Krisnához viszonyítani? Akkor ezt megkérdezhetnénk. Hát az egyik válasz arra az, hogy mi a Gaudia Vaisnavák vagyunk, és nekünk ez a teológiánk, ezt írják a szentírásaink és az ácsárjáink, ez már elég. Nem kell tovább boncolgatni a mi hitünk megerősítése miatt. Tehát, hogyha egy kétség merül föl valakiben ezzel kapcsolatban, olvassa mondjuk egy magyarázatot, akkor ez már elég a kétségre. Azért, mert Prabhupád ezt mondja, azért, mert az ácsárjak ezt mondják, mert a szentírások ezt mondják, hogy Krisnához kell viszonyítani, akkor Krisnához viszonyítjuk. De hogyha szeretnénk mondjuk tovább győzködni a saját elménket, vagy a saját kétségeinktől jobban és mélyebben megszabadulni, vagy felkészülni arra, hogy esetleg a mi szemléletmódunk alapon álló véleményeket is megfelelően le tudjuk győzni, akkor azt is mondhatjuk, hogy azért kell mindent Krisnához viszonyítani, mert ugye Krisna, ő egy objektív szemszögből nézi a dolgokat. Hogyha azt vesszük alapul, hogy a mindenségnek a forrása az egy személy, akkor ennek a forrásnak a nézőpontja az objektív, míg hogyha én képzelem el a dolgokat, hogy hogyan lehetnek, akkor ez egy szubjektív megközelítés. És mivel én ugye tökéletlen vagyok, az érzékeim tökéletlenek, a gondolkodásmódom, ugye, mint hogy az is végül is az egyik érzék, akkor az is tökéletlen, hajlamos vagyok a hibák elkövetésére, valamit illúzióban vagyok, akkor nem tekinthetjük túl megalapozottak, hogy én hogy gondolom a dolgokat. Míg hogyha ugye Krisna, aki az eredeti forrása mindennek és minden tudásnak, hogyha akkor az ő nézőpontjából szemléljük a dolgokat, akkor azt kell elfogadnunk hitelesnek, mert az objektív. És ugye a Májavád filozófia opponál ezzel az elképzeléssel, és azt mondja, szembe helyezkedik vele, azt mondja, hogy valójában mi egyek vagyunk az abszolút igazsággal, csak ezt ugye bár elfelejtettük. Jó, de akkor igazából ez a logikai érvelés, amit most így próbálok eszközölni, ez bizonyításra nem alkalmazható. Tehát logikailag nem lehet igazolni azt, hogy Krisna az abszolút igazság, és hogy ő az eredeti nézőpont, mert a logika az a sásztránál alacsonyabb rendű helyzetben van. Tehát ha én azt mondanám, hogy logikailag igazolom Krisnának az isteni mi voltát, és Krisnának az abszolút igazságként betöltött szerepét, akkor ezzel azt mondanám, hogy a logika amúgy magasabb rendű a sásztra kijelentéseinél, és azzal hát egyrészt eltérnék a saját világnézetemtől, másrészt meg még sértést is követnék el. Tehát, hogyha a sásztra azt mondja, hogy Krisna az istenség személyiség, akkor ez a legfőbb bizonyíték, paramapramán, hogy ezt mondja a Szentírás, akkor el kell fogadni. A logika az nem alkalmazható igazolásra ebben a helyzetben, de cáfolatra alkalmazható. És Vyászadév is ezt csinálja, és erről aztán néhány leckével ezelőtt beszéltem, hogy Vyászadév, amikor írja a Védánta szútrát, és annak a magyarázataként a Srimad Bhágavatamot, akkor azt csinálja, hogy sorba állítja azokat a filozófiákat, amelyek ellenszegülnek a Vaisnava Védantának, és egyenként logikai érvekkel legyőzi őket, megsemmisíti őket, felhívja a figyelmet, vagy hát ugye rávilágít a ezekben a filozófiai irányzatokban lévő belső ellentmondásokra, amelye ugye saját maguknak mondanak ellent, ezek a tökéletlen irányzatok, és ugyanakkor felhívja a figyelmet a külső ellentmondásokra, vagyis hogy a valósággal, a tapasztalatainkkal való nem összecsengésüket, vagy nem megfelelő interpretációjukat. És akkor miután minden filozófiát legyőzött, ami a saját filozófiájával, vagyis az abszolút igazsággal szembe helyezkedik, akkor azt mondja, jó, hát így, hogy nincsen más jelentkező, most én elmondanám, hogy mi az abszolút igazság. Ti nem tudtátok, azt most bebizonyítottuk, és akkor Krisnasztú Bhagavansz vajon. És akkor ezt csinálja Vyászadév. Azt már nem logikailag, azt már nem támasztja alá, egyébként sok logikai érvet is olvashatunk a Srimad Bhágavatamban, de nem szorul rá Vyászadév erre, mi baj, nincs senki, aki ellent mondana neki. És akkor ugyanígy mi is ezt tudjuk csinálni, hogyha a májavádi filozófiával kerülünk szembe, hogy nem csak azt próbáljuk alátámasztani, amit mi mondunk, hanem először bebizonyítjuk, hogy amit ők mondanak, az nem lehet igaz. És ha azt bebizonyítottuk, akkor nézd, most neked el kell fogadnod, hogy te nem tudod, hogy hogy van, most akkor én megmondom, hogy hogy van, és ha nem tetszik, akkor megkössél vele. És akkor ez egy nagyon jó ilyen vita, etikai, vita technikai módszer. És akkor ebbe a premisszába, vagy ebbe a májavádi elképzelésbe, hogy én az abszolút igazság vagyok, csak most az illúzió hatására gondolom azt, hogy nem, és a cél az, hogy visszanyerjem az eredeti isteni mi voltamat, hát ezzel kapcsolatban mondhatnánk egy ellenérvet, ha már így ez került szóba, mert ugye végül is Srila Prabhupád a magyarázatban a májavádi filozófiát cáfolja egy tökéletes módon, akkor, hogyha logikailag szeretnénk erre az eszmefuttatásra reflektálni, akkor azt mondhatnánk, hogy jó, de ugye te azt mondtad, mint Mayavadi, hogy minden egy, hogy nincsen kettőség, tehát, hogy én egy vagyok Istennel, nincsen kettőség. Akkor kérdezem én, és azt is mondtad ugyanakkor az érvelésed során, hogy bár én Isten vagyok, de az illúzió hatását ezt elfelejtettem. Most akkor te már két dologról beszéltél. Beszéltél az Istenről, aki amúgy én vagyok, és beszéltél az illúzióról, ami most engem befed, és a hatása alatt én elfelejtettem az isteni mi voltomat. Tehát a saját elképzelésed, hogy minden egy, már te magad megcáfoltad, mert kettő létezőről beszéltél, ugye Krisnáról és Májáról. Vagy Brahmanról, hát a Krisnáról mondjuk nem beszélek, de akkor Brahmanról és Májáról. Mert azt mondod, hogy a Brahman befedi a Mája, akkor már valami befedi. Ha nincs, ami befedje, akkor nincsen Mája, akkor én most is Isten lennék, de hát akkor miért kell meghalnom, kell megszületnem, miért nem tudom, hogy mennyi az idő, miért kell az órán megnézni, mert ez még egy jó év. Ja, te vagy Isten, jó, akkor ha megmondád, hogy az idő van mennyi. Jött nincs nem telefon, bocsi, Mária, tehát Istennek nem kell megnéznie. Szóval, hogy ez a egy például egy logikai, nagyon súlyos bukfence Mája vált filozófiában. De Srila Prabhupáda úgy döntött ebben a magyarázatban, hogy nem ezt az érvet használja, hanem ő azt használta, hogy Krisna jobban szereti a baktáit, mint saját magát, tehát Krisnával egyé válni, az alacsonyabb rendű, mint őt szolgálni. És ezt a Szádagur Idajon Majam verset idézi, amely a 9. énekből származik. Abban a szituációban hangzik el, amikor ugye Durvásza Muni nagyon súlyosan megsérti a Varis Maharádzsot, aki egy tiszta bakta, és az Úr Krisna, amikor ugye, hát ugye nem csak hogy megsérti, hanem hogy meg akarja igazából ölni, és akkor az Úr Vishnu elküldi a Sudarshan csakráját, hogy megvédelmezze a Varis Maharádzsot, és üldözőbe veszi ez a Sudarshan csakra Durvászát. És hogy Durvásza próbál menekülni mindenfele az univerzumban, akkor hát senki nem tud neki menedéket nyújtani, most a Sudarshan csakrát, aki védnek szó. Ha főnök mérgesed, akkor most így beosztottak, nem nagyon tudnak mit csinálni. És akkor végül megérkezik Vaikunthára, hát az univerzumon belüli Vaikunthára Durvásza, és találkozik az Úr Vishnuval, nála keres menedéket. Kedves Uram, most itt üldöz a csakrát, kérlek, hogy menedéket. És mondja az Úr Vishnu, hogy hát amúgy tényleg, most még azt sem mondom, hogy nem nyújtanék menedéket neked, mert hát végül is nem kerestél menedéket, de nem tudok menedéket nyújtani. Ezért nem tudok, mert Szádagur Idajon Majam, mert én a baktáimon kívül nem ismerek senkit. És te most egy baktámat sértetted meg, amban is Maharádzsot, és mert ő nem ismer senkit, csak engem, akkor én se tudok mást ismerni, mint őt, és akkor hát téged nem tudok most így ismerni, nem tudlak megvédeni, mert hogy nem ellen követtél esélyt, és ha ellen követtél volna, akkor nincs gond, de így, hogy amban is Maharádzsi, azt javaslom, hogy nagyon gyorsan próbálj meg a Paralótuszlábainál menedéket keresni, és akkor szeretett lelki tanítómesterünk, Sivaram Szányi Marázs írt egy nagyon szép könyvet erről a beszélgetésről, ami a Durvásza és az Úr Vishnu között lezajlott. Balarám Pró nagyon szépen beszélt, és Gornitár Prabhu erről a tegnapi lecke végén. Javaslom mindenkinek, hogy olvassa, még én sem olvastam, de már hallottam belőle, mert Sivaram Szonda Prabhu olyan kedves volt, hogy a Bakter, amikor tanította nekünk a 9. éneket, akkor behozta ezt ebből a könyvből is. Idézem. Nincsen. Ez most jelent meg angolul. Szádagur Idajon Majam, ott lehet kapni a sokba. Én csütörtökön kapok egyet a hívják, Sipralad általános iskola. Jó voltámon? Nagyon várom. És ez, hogy akkor igen, hát Krisnának a szíve a bakták, és hogyha a bakták ellen követel valaki sértést, akkor Krisna nem tudja ezt megbocsátani, csak a bakták nál lehet ugye menedéket keresni, és akiknél ugye a sértést elkövettek, akkor ő tud feloldozni a sértés hatása alól. És ha már most itt szóba került ez a Szádagur Idajon Majam vers, akkor egy Szádagurról, egy nagyon nagy Vaisnaváról, Szádagurról még mindenképpen egy-két perc erejéig szót kell ejtenünk, ő pedig Bakrésvar Pandit, akinek ma a megjelenési napja van. Appearance, igen, az volt kiírva. Megjelenési napja van. És azért kértem meg a kedves Gábor Prót, hogy hozza le a laptopot, mert elfelejtettem megnézni a versszámot. 17. vers szól Bakrésvar Panditról, tizedik fejezet, a Csétanyafa törzsei, ágai és mellékágai című fejezetnek a 17. versében olvashatunk Vakrésvár Panditról, méghozzá ezt. Vakrésvár...
Mikrofonban beszélni, nem hallja.
Bocsánat. Csak itt nehéz volt menedzselni a dolgokat. Vakrésvár Pandit, a fa 5. ága, az Úr Csétanya nagyon kedves szolgája volt, aki képes volt 72 órán át szakadatlanul extázisban táncolni. Ez nagyon csodálatos dolog, nem? Az 4 nap testvérek között is. Vakrésvár Panditát, akinek a mai napon a megjelenési napját ünnepeljük, ő képes volt arra, hogy 72 órán át szakadatlanul extázisban táncolni. Srila Prabhupada még azt mondja a magyarázatban, hogy a Góra Ganod és a Dipika 71. verse elmondja, hogy Vakrésvár Pandit Aniruddha inkarnációja volt, aki egyike Vishnu 4-es kiterjedéseinek, Vasudev Sankarsa, Aniruddha és Pradyumna kiterjedéseknek. 72 óránál tudott megszakítás nélkül csodálatosan táncolni. Amikor az Úr Csétanya Mahaprabhu Sivász Pandit házában színdarabokat játszott, Vakrésvár Pandit volt az egyik fő táncos, és mindvégig szünet nélkül táncolt. Ez nagyon-nagyon csodálatos. És még egy fontos információ, a 18. vers írja le. Maga Sri Chaitanya Mahaprabhu énekelt, amikor Vakrésvár Pandit táncolt. Ezért Vakrésvár Pandit az Úr lótuszszálához borult, és így szólt. Ó Chandramukha, kérlek, adj nekem 10,000 gandharvát, hadd énekeljenek, míg táncolok, és akkor nagyon boldog leszek. Szóval erre vágyott Vakrésvár Pandit, hogy ez a sok 10,000 gandharva, ugye akkor énekeljen, és táncolhasson, hogy legyen mire táncol, fújták a talpalávalót, ugye az ő csodálatos táncának. És van még két fontos információ, hogy ő Orisszában prédikált, nagyon-nagyon aktívan, nagyon sok tanítványt avatott föl, és a legkiemelkedőbb tanítványa, legalábbis akit megemlített a Vaishnava Reminding program, az Gopal Guru Goswami volt, aki szintén az Úr Csétanyának nagyon-nagyon kedves társa volt. Róla még azt érdemes tudni, hogy amikor Úr Csétanya, hogy ott volt Navadvipban, akkor ez a Gopal Guru Goswami, akkor ő még csak Gopal volt, és egy alkalom, amikor Úr Csétanya hát a mellékhelységet látogatta meg, akkor felfigyelte ez a kis, akkor még kisfiú volt ugye Gopál, és felfigyelte, hogy Úr Csétanya egy harapja a nyelvét. És úgy nem nagyon hát nehéz volt neki így hát az énekléstől megválnia, mert Úr Csétanyának az volt az elképzelés, hogy az ember bemegy a mellékhelységbe, az egy szennyes hely, ott nem illik énekelni a szent nevet. És akkor Úr Csétanya próbálta nem énekelni, csak hát ez a nehezére esett, mert hogy a nyelve mindig énekelte. Ráharapott a nyelvére, Úr Csétanya, hogy ne énekelje a nyelve a szent nevet, hogy ne kövessen a sértés. És akkor Gopál akkor erre fölfigyelt, és mondta Úr Csétanyának, hogy kedves Úr Csétanya, hogy miért harapod a nyelvet, és Úr Csétanya elmondta, hogy miért, és mondta, hogy de kedves Uram, ne aggódj, mert a szent név az annyira tiszta, hogy még a legszennyesebb helyet is megtisztítja. Tehát szó sincs arról, hogy egy szennyesen ne lehessen énekelni, mert ha énekled, már nem lesz szennyes a hely, és akkor meg már lehet énekelni. És akkor így Úr Csétanya annyira elégedett volt Gopálnak ezzel a nagyon erős hitével és ezzel a csodálatos élmével, hogy szeretetében megölelte őt, és azt mondta, te vagy az én gurum, hogy ugye a lelki tanítómestereként fogadta el, vagy hát ugye Siksa gurujaként fogadta el ezt a kisfiút Úr Csétanya, egy ilyen csodálatos tanítást adott, és akkor ezért a neve onnantól kezdve Gopál Guru volt, és akkor mivel Goswami, hát akkor így lett Gopál Guru Goswami, és ő volt Vakrésvár Panditnak egy nagyon kiemelkedő tanítványa, és így, hogy hallottunk róla, akkor ennek a Szádu Gorida jobb versre is reflektáltunk, mert két emelkedett szádúról is szót ejtettük. Köszönöm szépen a baktáknak a figyelmét, hogyha valakinek van kérdése, kiavítása, hozzáfűzése, még röviden szerintem. Akkor igen?
Nem csak egy hozzáfűzés, egy ilyen kis érdekesség, hogyha a Mekerdi úr olvasta volna bármelyik ácsárjának a magyarázatát, úgy gondolok például Baladev Gyakusra, vagy Visvanácsakra, vagy Tatakurra, többire szinte, hogy is mondjam, propagálni semmit, semmi újat. Csak összegyűjti azokban a magyarázatokban lévő információkat, és akkor így összegyúrja, és akkor, de hogy azokból építkezik, és semmiféle újdonságot közel.
Hát erre a Hopkins több helyen felhívja a figyelmét, hogy talán nem kell olyan dologról állásfoglalni, amiről az ember fogalmasítsa. Még azt hiszem olyan mondat is van az ő válaszában, hogy hát szomorúan vettem tudomásul, hogy kollégám ennyire felkészületlen abban a témában, amelyben. Jó, akkor köszönöm szépen a baktár figyelmét. Grantarán Sicsét, amit sem vitám itt, aki Jár. 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 Jár.